Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és fennálló ének gyanánt a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltár így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljon helyet. A 329. dicséretet keressük meg, mert keresztelőre készülünk. Tehát keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Nem értem még a föld szidén, te értem, megszülettél. A hirdető táblán ez nem szerepel, utána majd a 134. Zsoltárt fogjuk énekelni áldás kívánásként. Tehát a 329. dicséret második verse következik. Kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy álljanak ide a kisfiúval az úrasztala elé, és a gyülekezetet pedig kérem, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, miként szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Írva található a Máté evangélium 28. részében, a 18. és azt követő versekben. És hozzájuk menvén Jézus mondta nekik, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. milyen különleges dolgok történnek itt ebben a közösségben. Olyan szavakat énekeltünk, hogy még nem is értünk a föld színén, az Úr Jézus már tudott rólunk. Nem értem meg, én a föld színén, te értem, megszülettél, még rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél. Ez a kisfiú, az a kis Dominik még nem tudja mindezeket. De most azt se tudja, hogy mi történik vele, amikor egy kis víz kerül a fejére az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében. De majd a szülők és keresztülők megtanítják, elmondják. És a gyülekezet is, amikor már hozzák a gyermekórára, ebben segíteni tud. És amikor majd eljön a konfirmáció ideje, akkor elmondjuk neki, hogy mi történt vele. És akkor hozhat egy döntést, és azt mondja, hogy jól tették a szüleim, hogy az én nevemben Istennel ilyen szövetségbe bocsátkoztak. Én ezt megerősítem. Na most, testvérek, a szó el is hangzott, hogy egy szövetségbe bocsátkoztak az én nevemben az Istennel. Mert Isten egy szövetséget kínál fel az embernek. A nagyobb kínálja a szövetséget a kisebbnek. Vagyis a kisebbnek ez egy állandó segítséget jelent. Isten lehet a mi szövetséges társunk, vagy mi az Isten szövetséges társai lehetünk. Ilyen nagy ajándékot ad Isten ennek a kisfiúnak, amikor a szövetségnek a jegyével, a kereszt vízzel elpecsételi őt magának. A szövetség az egy kapcsolat, ha egy mai szóval mondom, egy kapcsolat, aminek két oldala van, az Isten oldal és az emberi oldal, az isteni oldalban, oldalon Isten mindent megtesz, hogy ezt a szövetséget jól ápolja és tartsa. Isten mindent megad mi nekünk, hogy gondoskodjon rólunk, hogy amire szükségünk van, azt mind megadja. A külső dolgokat, az ő segítségét adta, amikor ez a kisfiú a világra jött, megőrizte az édesanyját a nehéz órákban, és az ő segítségre számíthatok a jövőben is. Isten mindent megtesz a maga részéről a lelkiekben is, hogy a szívetekbe adott egy olyan elgondolást és vágyat, hogy jó lenne, hogy ez a kisfiú az Istenhez tartozna, és az ő részéről mindent megtörtént. Az ember részéről is minden meg kell, hogy történjék, hogy ez a szövetség jól működjön, az emberi rész pedig az, hogy olvasom a Bibliámat, benne a Jézus szavát hallgatom nap, mint nap, hogy imádkozó életet élek, imádságban az Istenhez szólok, és tudom, hogy ő meghallja az én imádságomat. Templomba járok, templomozok, keresem a kapcsolatot azokkal, akik Istenhez tartoznak, és közben Jézus tanítványaként élek. Ebben segítse Isten ezt a kisfiút, és titeket, valamennyiüteket. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. És valamennyien a gyülekezet együtt valljuk meg az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon hallottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a Szent Sakramentumot kiszolgáltatom, két kérdést intézek hozzátok, kérem, hogy hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok, hogy ez a kisfiú a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe befogadtassék? Válaszoljatok, hogy akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önként tegyen vallást az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéről, felejétek, ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, ezért az életért, amit ajándékoztál a szülőknek, a családnak, Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyját a nehéz órákban. Köszönjük, hogy ott van a szívükben a vágy, hogy hozzád tartozon ez a gyermek. Köszönjük, hogy elhangzott az ígéret, a fogadalomtétel. Kérünk, hogy segíts őnekik, hogy ezt be tudják teljesíteni. Valóban tudják a gyermeket a te közeledben tartani, és úgy nevelni és neveltetni, hogyha felnövekszik, egyszer valóban a te tanítványod lehessen. Áld meg őket, s ezt a kisfiút. Amen. Dominik, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A 166. dicséretünk első három versét fogjuk énekelni, és az első vers éneklése után a gyermekek elmernek majd a gyermek órára. Tehát a 166. dicséret első versét elénekeljük, utána pedig kedves gyermekek elmennek a gyermek órára, és utána várjuk őket vissza az Isten tisztelet végén. A 166. Zsoltár első verse után majd imádkozunk, és majd a vendéggyerekek is mehetnek majd a gyermekórára. Tehát mindenki szeretettel várunk. Ez úgy egy negyed óra, egy 20 perces foglalkozás, fél órás foglalkozás, a prédikáció után visszajöztök hozzánk. Tehát egy család egyesítés a végén. Tehát így készüljetek erre. A 166. dicséretünk így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk. Álljatok fel, és mondjátok velem együtt az imát. Jó Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Mi pedig folytatjuk az énekünket, a második, harmadik és negyedik verset énekeljük. Thank you. hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, édes atyánk, hogy ilyen örömet adtál nekünk az éneklés közben, a sakramentum kiszolgáltatásának tanúsága közben, hogy munkálkodsz a mi szívünkben, a mi gyülekezetünkben. Hálát adunk a vasárnapért, a gyülekezet közösségéért, hogy örömmel jöttünk ide, és megköszönjük a sok-sok ajándékodat, amivel körülvettél bennünket. Töltsd meg a szívünket valóban háladással, s irántad való buzgósággal, miközben az igére figyelünk. Látod, Úrunk, ugyanakkor azt is, hogy mi minden gondolat forog bennünk, és hány teher van rajtunk. Ezeket mind letesszük te lábaid alá, hogy könnyítsd a mi életünket, könnyebbítsd a mi lelkünk terhét, adjál megnyugvást, békességet, szeretetet a mi családjainkban, környezetünkben, kapcsolatainkban, országunkban. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi életünket, a külső folyását és a lelkünknek a dolgait is. Kérünk, hogy most szólj hozzánk igéd és lelked által. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében. A hetedik részben a 8. verstől a 11. versig tartó ige szakaszban. A megnevezett szent helyen a 2. korintusi levélben, a 7. fejezetben így szól az ige. Hát, ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket. Most azonban örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek. Sőt, védekezést, sőt, bosszankodást, sőt, félelmet, sőt, bosszúállást, sőt, kívánkozást, sőt, buzgóságot. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, a napi bibliolvasó vezérfonal szerinti igét hoztam. A 2. korintusi levélnek az olvasása során 7. részre érkeztünk el, és ez a levél, a korintusi levél elemi erővel szól nekünk. Egy különös levél ez, amit most Isten küld nekünk. Így is nevezi az apostol, hogy ama levél. Azt mondja, hogy írtam nektek korintusiak egy levelet, és akkor erről több dolgot elmond, és ez a ama levél. Egy bizonyos levélről van szó. Hogy mi lett az a levél, amit Pál apostol itt emleget, amivel megszomorítottalak titeket. Tehát küldtem egy levelet, és te nagyon elszomorodtatok emiatt. Hogy mi lehetett az a levél? A tudós teológusok sokat spekuláltak ezen, hogy mi lehetett az a levél, és azt mondták, ez volt az elveszett levél. Azt állították, hogy volt egy elveszett korintusi levél, az volt az úgynevezett könyvulatásokkal írt levél, és amit Pál apostol többször megemleget, azt mondja, ama levél, mondják a teológus, ez volt az elveszett levél. Tehát ezek szerint osztanak és szoroznak, és azt mondják, hogy végül is maradt 3 korintusi levél volt. 2 be van a Bibliában, a harmadik pedig már nincs meg, de volt, de elveszett. Tehát egy bizonyos levélről van szó. Én úgy gondolom, hogy ez a levél egyáltalán nem veszett el, amit emleget a második korintusi levélben most. Ez volt az első korintusi levél. Tehát az úgynevezett elveszett levél, ez benne van a Bibliában. Ez az első korintusi levél. Ezt a nagy tanítónk, Kávé János is így mondotta. Ez egy nagyon izgalmas teológiai kérdés. Tehát megvan az a bizonyos levél. Ez a levél, a korábbi levél nagy hatást váltott ki a gyülekezetben, akik olvasták. Előfordul az, hogy kapunk egy levelet, és ez igen nagy hatást vált ki bennünk. Talán félelmet. A Bibliában olvasok egy emberről, úgy hívták, hogy Ezékiás király, az ellenséges királytól kapott egy levelet, amiben megzsarolta, megfenyegette, és a nemzet halál szélén állt ez az ország, ő pedig, ez az Ezékiás király bement a templomba, és az Úr elébe tárta a levelet. Uram, ezt a levelet kaptam, nem tudok vele mit kezdeni. És engem ez megrémített. Segíts! Vannak levelek, amik megrémítenek bennünket. Talán ezért elő is fordul, hogy már nem szívesen megyünk ki a postaládához, hogy hát megint talán milyen levél érkezik. Ha van nehéz levél a postaládánkban, és készhez veszük, azért jó egy kicsit követni ezt a bibliai példát. Ez egy egész jó tanács. Ezékiás király bement a templom, és az Úr elé tárta azt a levelet. És hogy éppen akkor nincs istentisztelet, és ezt nem is tesszük meg, úgyhogy mindenki lássa, hogy leveleket hozunk, de az Úr elé tárhatjuk a nehéz dolgainkat. Istennek elmondhatjuk, Uram, ez engem felháborított, ez engem megrémített, ez engem nyugtalanít, segíts a lelkemnek, hogy megnyugodjak. Egyáltalán boldog ember az, akinek van Istene, és Isten elé tud tárni minden ügyet, és meg tudja mutatni Istennek azt a levelet, ami nyugtalanná tette. Így vannak levelek, amik fejtörést okoznak nekünk, attól kezdve se éjjelem, se nappalom, amit meg nem válaszoltam, és olyan is van, ami szomorúságot okoz, a gyászjelentés. Vagy mert közlik azt, hogy valami nagyon rosszul csináltam. A bizonyos levél. Pál apostol ezzel kezdi maga a mai ige szakaszát, a második korintusi levél hetedik részét, hogy emleget egy bizonyos levelet, ami nagy hatást váltott ki az olvasóiban, ott az első keresztjének között, és nagy szomorúságot okozott nekik, hogy elkezdtek sírni. Hát erről levélről van szó. Mivel most már tudjuk, Kávé János tanítása alapján, hogy ez a levél nem veszett el, hanem ez benne van a Bibliában, és mi nagyon jól ismerjük, hát ismételhetjük, hogy mi is lehetett, vagy mi is volt abban a levélben, ami könnyekre fakasztotta a korintusi gyülekezetet, az első olvasókat. Nyugodtan átismételhetjük, hiszen ismerik ezt. Ez egy olyan praktikus levél volt, az első korintusi levelet átnézzük, hát egész gyakorlati dolgokról van szó, házasságról van szó. Egész gyakorlati dolgokról van szó, hogyha valaki a házasságát kikerül és elmegy egy parázna asszonyhoz. Ezt is elmondja az apostol, hogy mi van akkor? Istennel való kapcsolatában mi történik? Hogy miért követette el bűnt? Volt, akinek fejfájást okozott ez a levél. Ebben a levélben, amit a korintusok olvastak és könnyekre fakadtak, szó volt pereskedésről, hogy nem tudjátok egymás közt a gyülekezetben megoldani a peres dolgaitokat. Tehát béküljetek már még egymással, miért mentek hitetlen bírákhoz? Hát menjetek oda egymáshoz, keresétek a megbékélés útját. Nincs köztetek egy bölcs ember, hogy igazságot tegyen köztetek, mondja a korintusi gyülekezetnek Pál. Szó van hitetlenségről, hogy még köztetek vannak olyanok, akik nem hiszik a feltámadást. Mert pedig, hogyha a halottak nem támadnak fel, Krisztus se támad fel. Akkor nem hiszitek azt, hogy Krisztus feltámad, azt sem. Akkor mit hisztek egyáltalán? Keresztjének vagy topi egyáltalán? Nem csoda, hogy sokan elszomorodtak, akik ezeket a sorokat olvasták ama a levélben, amit emleget itt Pál apostol a mai kijelölt ige szakaszban. Felemás igáról is beszélt, vagy írt az apostol ebben a levelében, amikor figyelmeztet őket, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, vagyis ne szövetkezzetek olyanokkal, akiknek egészen más a világnézete Istenről, emberről, a dolgok megoldásáról. A legbelső bizalmasaitok legyenek olyanok, akik ugyanúgy keresztény módon gondolkoznak, mint akik hisznek Istenben, akik a Bibliát komolyan veszik, akik a Jézus tanítványai. Ezek legyenek a ti bizalmas barátaitok. És nem azok. Azért azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert miközben a Béliának, a Baálnak a Krisztushoz. Szakadjatok el tőlük. Sok mindent ír ebben a levélben, és mindezeket ő megszólító módon írja. Érdekes, hogy olvassuk a Bibliát, akkor imperatívuszakat is kapunk, ilyen felszólító módok érkeznek hozzánk, ilyen megszólító szavak vannak, ilyen korholó, kohortatív szavak. Hát, amikor azt mondja, hogy nincs köztetek egy bölcs ember, aki, hát ez azt jelenti, hogy miközben írja a levelet, előtte van egy gyülekezet, és ott emberek, akik közül egyiknek talál ez. Hát nincs köztetek valaki, aki megoldja ezt a nehéz kérdést. Vagy ilyen kérdéset. Hát nem tudjátok, hogy ez a forma, ez olyan, hogy ez egész személyes érvek ezek. Némelyek köztetek nem ismerik az Istent, megszégyenítésetekre mondom. Tehát, mint hogy egy beszélgetne Isten az emberrel, Pál apostol szaván keresztül, és ezért érdemes nekünk a Bibliát olvasni, a Szentírást olvasni, az Ó és Új Szövetséget, mert közben hogy az Isten odafordul hozzánk, és ad személyes tanácsokat, és megszólít, és sokszor megráz bennünket az ő szava. Vagy tanácsokat ad a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban. Elmondja azt, hogy valaki nem fogadja el azt, amit leírtunk a Bibliában, az tudatlan. Tudatlan? Legyen tudatlan. Tehát itt egészen személyes dolgokat ír ebben a bizonyos elveszettnek hírt levélben, és miközben ezeket írja, még azt is, hogy ti egybe gyűltetek, de kárra gyűltetek egybe, jobb, ha nem is jöttetek volna ide. Ilyeneket is mond Pál apostol ebben. És ezek mellbevágó szavak voltak, olyannyira, hogy sokan megszomorodtak, és elkezdtek sírni. Ez tehát többféleképpen könnyhullatással írt levél, úgy nevezik ezt a levelet, könnyhullatással írt levél, egyfelől azért, mert miközben a Pál apostol írta, maga is könnyeket hullajtott. Tehát nehéz dolog így figyelmeztetni a másikon, nincs rendben az életed, neked meg kell térni, változtass a dolgaidon, keres új kapcsolatokat, a régit ne kövess tovább. Ez nehéz leírni, és Pál apostol senkit nem akar megszomorítani és megbántani. Ezért könnyek között írta ezt a levelet, mert annyira szomorú volt, hogy azok, akiket annyira szeret, azok nincsenek békében, meg hitetlenkednek, meg rossz utakra járnak, meg pereskednek, meg zúgolodnak, meg lázadoznak, hogy legyen már békesség köztetek, és miközben írja, hogy nincs köztetek békesség, könnyek közt írja, ezért könnyhullatással írt levél, ugyanakkor könnyeket okozott. Tehát a könnyhullatással írt levél könnyeket okozott. Szomorúságot. Persze a könnyek és a szomorúság nem biztos, hogy összetartozik, nem biztos, hogy ugyanaz. Mert van, aki azért sír, mert örül, olyat is hallottam, örömében sír. Tehát a sírás és a szomorúság nem tartozik mindig össze. Van, aki örömében sír, van, aki mérgében sír. Nem azért, hogy megszomorodott, hanem egyszerűen dühös, és mérgében sír. Olyan is van, aki a saját szép szavain sírja el magát. Ilyenről is hallottam már egy szónokról, aki olyan szépen mondta, hogy elsírta magát. Van, aki műkönnyeket sír, mert ilyet is lehet, műkönnyeket is lehet sírni. A jó színésznő akkor sír, amikor sírni akar, vagy amikor sírni kell. Van, aki krokodilkönnyeket hullajt, a latinok mondták krokodili lacrimi. Van, aki pedig befele sír, nem is látszik. Tehát a sírás és a szomorúság az nem mindig ugyanaz, az különböző is lehet. Itt azonban arról van szó, hogy miközben Isten szólt hozzájuk, annyira komolyra vette a dolgot, és az ember lelke is annyira komolyra vette a dolgot, most az Isten szeme rajtam van, és törődik velem, és hogyha ő fed, akkor nagy baj van. Hogyha Isten ad tanácsot, akkor ez nekem halálos komolyan kell vennem. És Isten azt mondta, hogy nincs rendben valami az életemben, és akkor megszomorodva sírtak. És azt mondja Pál apostol, hogy ennek én örülök. Mondhatná valaki, hogy most meg már azon örül, hogy meg tudta ríkatni a gyülekezetet? Ez mondja, nem azért örülök, hogy ti sírtok, hogy most bánatotok van, hogy ti rosszul érzitek magatokat, hanem egész más miatt örvendezek, amikor tudom, hogy ti most sírtok. Azért, mert megtérésre szomorodtatok meg. Mert miközben a könnyek hullanak a szemedből, a szíved bánkodik, közben a szíved megfordul és megtérsz. Odafordulsz az Istenhez, és azt mondod, hogy én az Urat, a Jézust akarom követni. Miközben ez a szív szerinti megszomorodás megtörténik, közben a szív állapot is megváltozik, és azt mondja, most én másképp fogok gondolkozni. Én nem akarok többet hitetlen utakon járni. Én nem akarok tovább az Jézus Krisztus nélkül élni. Én keresztjén szeretnék lenni. Elfogad? Vagy azt mondja, hogy na, ilyen bűnösen ne gyere. És miközben az ember bánkodik és keserek, hogy talán már el sem fogad engem az Úr a bűneim miatt. Közben Isten csak mondja neki, hogy jöjj, szeretlek, megváltottalak. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, és meg vagytok terhelve, és én megnyugosztalak titeket. Mivel látom, hogy már igazán megszomorodtatok, igazából bánjátok a ti bűneiteket, már igazából nem akartok azon a bűnös úton járni, ami eddig az utatok volt, most már, mivel igazából meg akartok változni, és megszomorodott a ti szívetek, én megvigasztalak titeket. Van bűnbocsánat. A bűneiteket el tudom venni, és új életet adok nektek. Ezért jött a Jézus, ezért halt meg értünk a kereszten. Mert annyira szeretett, hogy nem akart, hogy mi kerüljünk a kárhozatba a bűneink miatt. A Jézus a mi kárhozatunkat magára vette. Aki ezt elfogadja, arra az Isten többet nem haragszik. De ez nem úgy történik, mint hogy a diák gondolja, hogy a könyvet a feje alá teszi, aztán reggel fölébred, és már mindent tud. Ez még nem egy harc nélkül sem, ez nem megy könnyek nélkül. Ha valaki nem bánja meg igazán a bűneit, benne is marad azokban. Ha valaki nem szomorodik meg igazán azokban az utakban, amiket Isten most megítélt, és nem keseredik úgy meg a lelke, hogy azt mondja, hogy gyűlölöm már, és többet ebben nem vagyok képes élni, ha nem jut el oda, amit egyik prófétánál így olvasunk, hogy megrothadunk a vétkeinkben. Hogy ez már teljesen tönkretesz belül. Ez tönkreteszi a szívemet, tönkreteszi a lelkemet, tönkreteszi a gondolkozásomat, tönkreteszi a kapcsolataimat, a családomat, a szeretteimet, és az Istennel való kapcsolatomat, és az örök életemet. Hogyha valakiben nem keseredik bele, akkor nem is lesz igazából változás az életében. Ezért az Isten szerint való szomorúság az egy rendkívüli nagy ajándék. Igazából megszomorodtunk-e már a bűneink miatt? Vagy csak volt egy kis lelkiismeret fordulásunk. Mert olyan is van, hogy egy kis lelkiismeret fordulásra elintézzük, egy-két napig tart, aztán elcsendesedik a lelkiismeret fordulás, és megy tovább minden, mintha semmi se történt volna. Ez nem az igazi megszomorodás. Az igazi megkeseredés a szívnek egy olyan szomorúsága, hogy megutálom a saját bűnömet, és Istentől kérem, hogy vegye el. És ha elveszi, akkor lesz igazából változás az életemben. Ez egy olyan szomorúság, ami Isten szerint való szomorúság. És erről beszél az apostol, amikor definiálja a 10. versben. Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. Vagyis valaki megtalálja a bűnbánat helyét, valaki eljut oda, hogy Isten előtt valóban meg tud szomorodni. Ha valakit az Isten szent lelke valóban megszomorított, igazából megszomorított, és a bűnbánat könnyeihez eljut, akkor valami nagyon nagy dolog történik, mert az üdvösségre való megbánhatatlan megtérés. Akkor úgy tér meg, hogy üdvössége van, és ez megbánhatatlan. Ez senki vissza nem vonja, ez senki többet el nem veszi. Ez a tied örök, és mindig a tied is lesz. Ez az Isten szerint való szomorúság. Hogy nehogy valaki félreértse a dolgokat, azt mondja az apostol, hogy de van egy másfajta szomorúság is. Azt mondja, az Isten szerint való szomorúság ilyen, elmondja, a világ szerint való szomorúság pedig másmilyen. És láttuk, hogy milyen nagyon jó dolog az Isten szerint való szomorúság eredményeiben járni, de a világ szerint való szomorúság azt mondja, hogy halált szerez. És ez tényleg így van. Amikor a mi szomorúságunk a világ szerint való, Isten nélküli szomorúságunk eltölti a szívünket, még bele is halunk. Valaki úgy megszomorodik, hogy bár ne élni sincs kedve. És erre vannak szomorú példák. Még vallásos ember is lehet világ szerinti szomorúsággal eltöltve, ilyen volt Júdás. Ennek a világ szerint való szomorúság töltötte be a szívét. Miután az Úr Jézust elárulta, tudjuk, hogy 30 ezüstért, miután már Jézust vitték ki a Golgotára, ott vitte a keresztjét, és látta Júdás a Jézus szenvedéseit, akkor egyszer csak a lelkiismerete fölébredt. És borzalmas kínok töltötték el a lelkét. Ez a világ szerint való szomorúság. És ez halált nemzett, halált szerzett. Mert rohant a főpapokhoz, és vitte a pénzt magával. Azt mondja, itt van a pénzetek, nem kell a ti pénzetek. A Jézus ártatlan. Ártatlan embert árultam el. Azok meg ott állnak ezek a főpapok. És fölényesen mondják, azt csinálsz vele, amit akarsz. Te dolgod. Mit tett ez a szerencsétlen ember? Azt tette, hogy ezt a pénzt bedobta a templomba. Ott kopogott, csörgött a pénz végig a templom kövezetén. Ő meg nagyon-nagyon szomorú volt. És kiment és felakasztotta magát. A világ szerint való szomorúság halált szerez. Tehát, hogyha akár vallásos ember valaki, és a lelkiismerete föltámad, de nem az Úr Jézus szerint való szomorúság, és nem hozzá megy az ő szomorúságába, akkor ez halált szerez. Ez egy törvény. A világ szerint való szomorúság halálra vezeti az embernek a lelkét. Belehal a szomorúságban. Tudunk egy másik példát is, a Péter apostol is megszomorodott. De ő a Isten szerint való módon szomorodott meg, ez a másik történet, amit gyerekkorútól kezdve nagyon jól ismerünk, amikor a Jézust elfogták már, és a főpap vallatja és kérdezgeti ott a főpap házában, az udvaron pedig Péter melegszik a tűz mellett. És ez a Péter apostol, ez a hideg éjszaká oda húzódott a tűz mellé, és ott tette a kezét a tűzhöz, olyan fázott. És egy szolgáló lány azt mondja, hogy te is a Jézushoz tartozol. Azt mondja, nem tartozom. És időn van, megint megszól a szolgálány, és azt mondja, dehogy nem, hát még a beszédet is elárul téged. És Péter megrémül, és mondja, hogy nem ismerem azt az embert. És akkor a harmadszor is megszól a szolgáló, és mondja, hogy de bizony vele voltál, láttalak a kertben. Szóval nem tudom, mit beszélsz. És kirohant a kertből. És megállt kint ott a hideg éjszakában, neki támaszkodott a falnak, és rázta a vállát az okogás, hogy az ő mesterét elárulta. Elzsvitek, megtagadta. De ez Isten szerint való szomorúság volt. Mert más a Péter bukása, és más a Júdás bukása. És más az Isten szerint való szomorúság, és más a világ szerint való szomorúság. Ezt a Pétert, aki az Úr Jézus félelemből megtagadta, az Úr Jézus feltámadás után megkereste, és felemelte, letörölte a könnyeit, és adott neki igazi vigasztalást. Na hát ez történt valahogy a korintusi gyülekezetben is sokak életében. Olvasták ezt a levelet, Istennek a komoly figyelmeztetését, és megtérésre szomorodtak, és megtértek, és akkor valami történt bennük. Ezzel fejezném be, mert a ti Isten szerint való szomorúságotok sok mindent keltett bennetek. Buzgóságot, védekezést, bosszankodást, kívánkozást, buzgóságot, hogy csak néhányat említsek. Miután Isten így az embernek a lelkét helyreigazítja, rendbe teszi a gondolkozását, meg a szívét kezébe veszi, az emberbe felébred valami új, valami más, ami eddig nem volt ismert, hogy milyen nagy buzgóság támad bennetek attól kezdve, hogy ez megtörtént. Hogy mennyire kívánkoztok már az Isten dolgai után. Testvérek, megmagyarázhatatlan, de ez így van. És saját magunk átélhetjük, és tapasztalhatjuk annak a kezdetét, ami a Isten szerint való szomorúsággal indul el a mi életünkben. Amen. Válaszoljunk az igére, és a 465. dicséret éneklését, első versét énekeljük. A 465. dicséretünknek az első versét, amelyik így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt a csendes órát, és azt, hogy megszólal a te szabad, miközben az ígét olvassuk. Köszönjük ezt a csodát, amit ismét átélhettünk, hogy te, aki a mennyekben lakozol, olyan távol vagy tőlünk, íme ígéd által egész közel lépsz hozzánk, és lelked által a mi lelkünket megérinted. Köszönjük, hogy úgy szól ez a szó, ahogy emberek nem tudnak szólni. Köszönjük, hogy úgy hat el a te beszéded az ember lelkéhez, ahogy egy emberi szó el nem juthat. Köszönjük, hogy így ismersz bennünket, és tudod, hogy mire van szükségünk, milyen gondolatokat kell behelyezni a mi gondolatainkba. Köszönjük, hogy át és át járja a te lelked a mi lelkünket, és úgy vagyunk előtted, mint egy védtelen, mezítelenül, mint akik nem tudjuk már mentegetni se magunkat. De érezzük, hogy szeretettel jössz, hogy olyan vagy, mint egy jó orvos, aki keresed, hogy hol van a betegség oka, és rámutatsz, és elmondod a gyógyulás útját is. Köszönjük, hogy így most ide vezettél bennünket, és hallhattuk a te szavadat. Köszönjük ezt a levelet, hogy most egy olyan levelet kaptunk a mai igében, ami rólunk szólt. Köszönjük a személyes megszólításokat. Köszönjük, Urunk, azt, hogy feltártad előttünk annak az útját, hogy ha szerinted való módon megszomorodunk, és beleszomorodunk a mi rossz dolgainkba, akkor te ki is tudsz hozni minket onnan. És köszönjük, hogy egy új világ tárul fel előttünk, ami betölti a szívünket szerinted való kívánsággal és buzgósággal. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Örülünk, hogy tanúi lehettünk a keresztelésnek, amikor Kovács Norbert és Magyar Dalma testvérünknek a kisfiát kereszteltük meg a nagykörösi utalaknak. Isten áldja meg az egész családot és a kisgyermek életét. Hirdetem tovább az, hogy most az Isten tisztelet után, miután elköszöntünk, akik tudnak, jöjjenek vissza, és beszámolnánk a római útunkról. Tehát a vetítést már előkészítettük, és egy negyed órás beszámolóban szeretnék a gyülekezetnek köszönetet mondani, mindazért, amit megtapasztaltunk Rómában. Kedden 7 órakor a dolgozók biblia óráját megtartjuk, nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, tehát kedden este 7 órakor folytatjuk a római levél 15. részének a kutatását és értelmezését. Tehát a következő fejezetemmel foglalkozunk, a római levél 15. része. Csütörtökön szokott időben 5 órakor a bibliórát megtartjuk, szeretete várjuk a testvéreket. Szombaton, a most előttünk levő szombaton 9 órakor a női reggeli ideje következik. Szeretettel várjuk a nő testvéreket, és akik jelentkeznek, a feleségenél, nagytisztelt asszonynál regisztráljanak. Tehát most szombaton 9 órakor ezen a helyen lesz a következő találkozója a nő testvéreknek. Az előttünk levő vasárnap pedig, jövő vasárnap vendég ige hirdető prédiká, Ablonci Zsolt nagytisztelt úr fogja hirdetni az igét. Mi akkor nem leszünk itthon, mert Szalkszent Mártonban a 7. unokánkat fogom megkeresztelni, a kis Bertát. A következő vasárnap az Isten tiszteletet már a templomban fogjuk tartani. Az elmúlt vasárnap nagy jelentőségű választáson vettünk részt, és Isten segített bennünket, hogy nagyon jól választottunk, jól döntöttünk, nekiadunk ezért hálát. Erről a beszámolót megkérem, hogy dr. Kovács Gyula testvére mondja el. Ez nem a politikai választás volt, hanem amire utalok, hanem a gyülekezetben volt egy választás. Kérem szépen!
Kedves testvérek, pár mondattal szeretném tájékoztatást adni nektek a lelkészült nyugdíjba vonulása miatt szükségessé vált lelkész választású, illetve annak az előkészítéséről. Mindenek előtt azt az életet, lehet, hogy ezt sem tudja mindenki, elmondanám, hogy noha február közepe óta nagytisztelt úr nyugdíjas, a esteres hozzájárult ahhoz, hogy a szolgálatát elláthassa a missziói év végéig, vagyis június hónap utolsó napjaig. Tehát addig nagytisztelt úr fog a gyülekezet élén szolgálni. Ami a lelkiszállatást illeti, ettől sem tud mindenki, hogy több mint fél évvel ezelőtt megkezdődött az a munka, ami a kezdetén a nagytiszteletű presbitérium meghatározta azokat a szempontokat, hogy milyen lelkész szeretnék a gyülekezet élén látni. Az vezetett bennünket, hogy az elmúlt 20 év, amit a nagytisztelet úr töltött a gyülekezet vezetésével, ne törjön meg lehetőleg, ha nem is olyan magas teológiai színvonalon, de hasonló kegyességi irányzatot képviselő személy legyen az utó.
Bocsánat, Gyula, rá... gyere ide, egyszerűen nem hallatsz.
Köszönöm szépen.
Tehát legyen folytonosság a gyülekezet életében, és olyan személy töltse be ezt a tisztséget itt a gyülekezetben, aki a Szentírás alapján áll, a tiszta Szentírás alapján hirdeti az igét, nem érdeklődik különböző irányzatok felé, nem nyitott sem a karizmatikusok, sem más manapság divatos teológiai irányzat felé, nem akarja az egyházzenét megváltoztatni, vagy a liturgiát, tehát az összegezve, hogy a mi református egyházunk hitvallásainak megfelelő módon a tiszta Szentírást hirdeti. 13 szemét, több mint fél év alatt 13 szemét kerestünk meg, akik közül 10 nem is mentek bele a részletekbe. Különböző érthető emberi okok miatt ezért nem is haragudhattunk, vagy nem sértődhettünk meg. Végül 3 személy maradt, 3 személynek az alkalmasságát próbálta megítélni a presbitérium. Végezetül egy visszalépés és egy nemleges döntés után egy jelölt maradt, akit hát a többségetek ismer, mert március 11-én, aki itt volt az Isten tiszteleten, hallhatta prédikálni. Nagy tiszteletű úr a biai gyülekezetnek a beosztott lelkésze, és ja, igen, elnézést nem mondtam a nevet, Virág Balázsról van szó, aki a biai gyülekezetben szolgál 4 vagy 5 éve, és szívesen vállalná, vagy vállalja a vezető lelkészi szolgálatot itt a gyülekezetünkben. A múlt vasárnap, amit nagy tiszteletűen említett, került sor erre a választásra, ugyanis a presbitérium úgy döntött, hogy meghívás útján akarja betölteni, nem pályázati úton a lelkészi állást. Tehát egyrészt döntött a presbitérium a meghívásról, másrészt a meghívandó személyről. Az egyházi törvény, a lelkészi szolgálatról szóló egyházi törvény szerint 2/3 többséggel kell a presbitériumnak döntenie. Ez ennél nagyobb különbséggel végül a múlt vasárnap a presbitérium titkos szavazáson megszavazta, hogy meghívja nagytiszteletű Virág Balást. Ezt követően a nagytiszteletű úr és a Gonnak úr már másnap elkészítette a felterjesztést, mert a törvény szerint 3 napon belül fel kell terjeszteni a megyéhez. A következő fejlemény majd az lesz, hogy az Egyházkerületi Lelkészválasztó Bizottság megvizsgálja a elétárt információkat, dokumentumokat, és ezután kerül majd sor a bemutatkozó szolgálat időpontjának a kitűzésére, valamint a lelkészválasztó közgyűlés időpontjának a meghatározására, ugyanis a végső szót a gyülekezet egésze, a gyülekezet közgyűlése fogja kimondani egy választás formájában. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen az információkat. Imádkozó szívvel várjuk a fejleményeket. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 465. dicséretünk további verseit, a 2., 3., 4. verseket, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 465. dicséret 2. verse így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok.